Köszöntöm a hallgatókat! Mai rovatunkban egy olyan beszélgetés szemtanúi és főtanúi lehetnek, amire már én az Alma Kérdez rovat műsorvezetője, azt hiszem 6 éve várok. És az, hogy ez a beszélgetés megtörténik, a számomra hatalmas megtiszteltetés. Itt ül velem szemben Magyarország talán egyik legismertebb műsorvezetője, Kadarkai Endre. Szia Endre, örülök, hogy itt vagy velünk.
Ne hozz zavarba, ilyen felvezetés után nehéz megszólalni.
Endre, nem titok, hogy én 3 évvel ezelőtt egyszer már megkerestelek téged, akkor ezt az interjút nem sikerült összehoznunk, hiszen úgy fogalmaztál, hogy már több műsorban is szerepeltél, és hogy most a műsorkészítésre koncentrál, de a mai előadáson, amin ez a beszélgetés megtörténik, azt mondtad, hogy nálad ezek tudatos nemek, és hogy ezeket a nemeket általában nem is bánod meg. Na, de mi az a katalizátor, amikor ez a bizonyos nem megváltozik? Miért kell Kadarkaira ennyit várni?
Nem kell sokat várni, nem szeretek magamról nagyon beszélni. Tehát én kérdezni szeretek, és ha lehet, és egymód van rá, akkor én ezeket az interjúkat igyekszem kihagyni. Én azt hiszem, hogy majdnem mindent elmondtam már magamról, amit ugye nyilvánosságnak szántam, meg nem is gondolnám azt, hogy egy interjúkészítőnek feltétlen interjúkat kell adnia. Szerintem neki interjúkat kell készítenie, legalábbis nekem ez a szakmai filozófiám, meg van is egy ilyen jó vagy rossz értelembe vett szemérem, amit gyakorlok, nevezetesen, hogy én nem interjú formájába szeretnék, vagy szeretek megnyilvánulni. De látod, hogy azért lehet velem beszélgetni, most is létrejön ez a beszélgetés, szóval azért nem vagyok teljesen elérhetetlen a riporterek számára.
Ezt a szemérmettséget, kimértséget mindig éreztem nálad, és kíváncsi lennék arra, hogy Kadarkai Endre mindig ilyen volt, vagy ez egy tanult folyamat, tanult tulajdonság a te életedben?
Az biztos, hogy a nyilvánosság nem tett közlékenyebbé, szerintem távolságtartóbbá nem tett, de közlékenyebbé egész biztosan, hogy nem tett. Tudatos döntés eredménye, hogy én nem címlapokon szeretek szerepelni, vagy szeretnék szerepelni, vagy vendégként megnyilvánulni. Egész egyszerűen annyit vagyok jelen a saját magam platformjaiba, az általam jónak, helyesnek és komfortosnak gondolt formában, nevezetesen a kérdezés módján, hogy Isten látja, lelkem nincs igényem újra és újra vendégként megnyilvánulni. Szerintem egyébként én nem vagyok kimért. A magánérintkezésben szerintem barátságos, nyitott és kedves vagyok. Vendégként lehet, hogy nem én vagyok a legközvetlenebb vagy közlékenyebb, de nagyon remélem, hogy ez nem okoz senkiben rossz érzést. Ez nem valami fajta kívülállás vagy valami fajta gőg. Isten látja lelkem, hogy nincs ilyen szándékom. Sokkal inkább, amit már mondtam, megtartanám magamnak inkább a kérdezésem, mint a válaszadást.
Kurták György, világhírű zeneszerző, aki idén lesz 100 éves, 90 évesen, azt írta az egyik kotája szélére, hogy talán elvesztettem a tehetségemet, vagy talán sosem volt. A te életedben volt olyan, hogy megingott a hitet saját magadban?
Hát ez nagyon sokszor előfordul. Azt mondta egyszer egy igen jeles, sokra jutott magyar színész, hogy csak a tehetségtelen embernek nincs kétsége magával kapcsolatban. Én nem tudom, hogy tehetséges vagyok-e vagy sem, de hogy nagyon sok kétséggel küzdöttem és küzdök, és szakmailag főleg a pályám elején rengeteg bizonytalanságom volt. Én nem éreztem magam átütőnek, nem éreztem magam spontánnak, nem éreztem magam kellően izgalmasnak, nem éreztem reakciókésznek magam. Ezeken szerintem végig kell menni, végig kell ezen a folyamatábrán kucskázni, mert azért ez egy gyötrelmes és küzdelmes út, és a mai napig el tudok bizonytalanodni, a magánéletemben különösképpen. Meg is lepődöm azokon az embereken, akiknek nincsenek ilyesfajta megtorpanásai. Ezek fontos dolgok, egyfajta stopptáblát jeleznek, fölül kell emelkedni ezeken, végig kell gondolni ezeket a dolgokat. A tehetségbe igenis el kell, és sokszor el is szabad bizonytalanodni, mert hogy azt gondolom, hogy a tehetség az például nem egy állandó dolog. A tehetség az múlandó dolog, az karban kell tartani, ahogy, és leginkább szerintem a kérdezők számára ezek a legnagyobb kihívások, hogy a kíváncsiságot fel kell tudni tartani.
Kétségekkel küzdöttél és küzdesz, bár tudom rólad, hogy nem szeretsz tanácsokat adni, de mi a te megküzdési stratégiád?
Milyen problémára? Mert azért minden problémára szerintem egy picit más megoldóképletek szolgálnak segítségül.
Legfőképpen az életben, tehát itt most a riporteri szakmádon kívülre gondolok.
Hát azért ez egy nagyon komplex kérdés, mondjuk nem árt, ha az ember tükörbe tud nézni másnap reggel. Tehát, hogy embernek maradj, az szerintem akármilyen hangzatosan és dagályosan is hangzik, azért nem baj, hogyha ott van az ember szem előtt, és ez egy útjelzője lesz a napi működésének. A kétség, amit már említettünk, az feltétlen, és mint egy ilyen életelv, hát látod, ezen így még nem gondolkodtam, hogy egy ilyen nagy sommás megoldóképlettel éljek, de biztos, hogy azok az emberek, akikkel beszélgettem, és azok a sokszor jó tanácsok, vagy szentenciák, amin keresztül mentek különféle interjú alanyaim, és ezt meg is osztották a közönséggel, tudnak segítséget nyújtani nekem is, akik ezt végighallgattam, én azt remélem, hogy a nézőknek is, mert hogy azért ezeket a beszélgetéseket a szórakoztatáson kívül azért olyannak is szánom, hogy horizontot válthassunk, perspektívát válthassunk, és tanulságokkal is telve legyen egy-egy interjú, ne csak csacsogássá minősüljön.
Megszemlelhetetlen ismert emberrel készítettél interjút. Van abban tudatosság, hogy te a hírességek fele közeledsz? Fontos az, hogy a közönség az alanyt ismerje?
Hát a nézettség miatt sajnos igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor megpróbáltam civil emberekkel beszélgetni, azért az a számokon elég rendesen megmutatkozott. Bármilyen hitele, kreditje lesz egy kérdezőnek, a kattintás még mindig annak szól, akit ismernek, mármint akit már láttak korábban, és egy akármilyen izgalmas fordulatokkal teli életút sem tud olyan kattintás vadász, vagy kattintás mágnes, ezt a jót jobban szeretem lenni, mint hogyha egy sokra jutott mindenki számára ismert és ismerős ember lesz a beszélgető partnerem. Tehát a nézettségre is ügyelni kell, de azért annyiban hogy védjem meg az eddigi tevékenységem, hogy azért szerintem én nagyon sok ismeretlen emberrel is beszélgettem, és teljesen igazad van, ezek is nagyon izgalmasak tudnak lenni. Sokszor jobban is érdekelnek, mint a ismert, egyik-másik ismert ember, unásig ismert története. Biztos vagyok benne, hogy fogok még ismeretlen emberekkel is beszélgetni, olyanokkal, akiknek a története túlmutat a saját életén, és másoknak is tud például erőt mutatni. Van is egy ilyen műsortervem.
Emlékszem is a Nem adom fel műsorodra, amelyben rengeteg sorstársammal beszélgettél, látássérültekkel, olyan emberrel, aki mozgássérült álmát teljesítette. Te hogyan tekintesz a másságra, és mi indította el benned, hogy sorstársaimmal beszélgess, mi az, amire kíváncsi vagy ilyenkor?
Hát az egyik legfontosabb dolog az életben az a részvét. Tehát, hogyha a fénycsóvát oda tudod vinni, azoknak az embereknek az életére tudod irányítani, akiknek a küzdelme, próbatétele az lehet, hogy jóval nagyobb, mint sokunké, akkor az egész biztos, hogy nem csak, hogy erőt ad másoknak, de megmutat valami olyat is, hogy azért érdemes elgondolni azon, hogy mi a probléma például az ember életében. Tehát a viszonyításokat például ilyenkor megtalálni, és egy picit elgondolkodhatni a saját, egyébként sokszor gondtalan életünkön, azért biztos, hogy nem tanulság nélkül való, vagy haszontalan. Nagyon sok emberen, ha nem is segítettünk, de talán az életét egy picit sikerült jobbá tenni. Emlékszem egy olyan történetre, amikor valaki felhívott, és egy vidéki lakást ajánlott fel egy 3 gyerekes szegény családnak, köszönhetően ennek az interjúnak. Tehát kár lenne tagadni, hogy ebben volt valami fajta misszió is akkor, még ha nem is gondolnám ezt azért a műsor jelentőségén túlmutatónak, tehát nem változtattunk meg embercsoportok életében semmit, de egy-egy sorson, egy-egy lehetőségen azért azt hiszem, hogy sikerült lendítenünk, már csak azáltal is, hogy bemutattuk őket, és voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy érdemes ezzel a kérdéssel, ezzel a témával, vagy ezzel az élethelyzettel foglalkozni. Jó sok részt legyártottunk akkor, azt hiszem, hogy a Nem adom fel, és a Csak azért is kapcsán közel 50 rész készült, és voltak egészen számomra is megrendítő és kitörölhetetlen részek olyanok, amelyekre ez biztos, hogy még öregkoromban is fogok emlékezni.
Ennyi siker és megélés után mit gondolsz? Van bármi, ami hiányzik a te életedből?
Hát azért azt nem gondolnám, hogy ez annyira nagyon sok siker. Azért én a sikert nem abban mérem, hogy hány interjút vagy miért csináltam, azért a siker szerintem valahol máshol van. Biztos, hogy hiányzik. A szakmai életem az azt gondolom ma, hogy amit én elképzeltem 11, 2, 3, 4, 5, 6 éves emberként, gyerekként, fiatalként, az a későbbiek során azért azt gondolom, hogy teljesült. Tehát, hogyha mérleget von az ember, és azt gondolja, hogy amiért ezt elkezdte, ami neki mozdító rakéta volt, hajtóerő volt, kikkel szeretett volna készíteni, milyen fajta saját maga számára sikerként elkönyvelt dolgokat szeretett volna elérni. Én azt hiszem, hogy ebben már így 41 évesen húzhatok egy olyan summát, hogy azt mondjam, hogy ezért már vastagon megérte. Vannak dolgok az életemben, amelyek alakulhattak volna máshogy, és remélem alakulnak is majd máshogy, de olyan igazán nagy hiányérzetről azért nem tudok most beszámolni.
A Bibliában hangzik el egy olyan idézet, hogy nincsen emberem, aki vízhez segítsen, hogy meggyógyuljak. Kadarkai Endre életében van olyan ember, akire mindig és mindenben számíthat?
Több ilyen ember is van. Szerintem azért a jó értelemben vett segítő, a barát azért az abszolút megvan, és az embernek vannak olyan emberek a környezetében, azok azért nagyon sok mindenen át tudják őt segíteni. A barátság felvételről én azt gondolom, hogy az az igazi barát, akivel elmennél háborúba. Ez azt jelenti, hogy tudod, hogy nem lő hátba bármilyen helyzet esetén. És itt az előadáson azért szó volt arról, hogy mit gondolok én a tanácsról, a barátság ismérve is valami hasonló, nevezetesen, hogy szerintem a jó tanácsadó, a jó tanács az ott kezdődik, hogy ő nagyon ismert téged, nagyon szeret téged, és jót akar neked. És van benne annyi empátia, hogy bele tudja helyezni magát a te aktuális élethelyzetedbe. Ebből viszont az fog következni, szerintem, hogy ő nem azt fogja megmondani, hogy ő mit tenne ebben a helyzetben, hanem azt fogja elmondani, hogy szerinte neked mi lenne a jó. És az a jó tanács. Igen, sok ilyen ember van, válaszolva a kérdésedre. Ha sok nem is, az lehet, hogy nagyképű, hogy sok, de jó pár olyan ember, akik ezen szempontrendszeren nagyon sokszor átmentek már, nagyon sokszor megmutatták azt, hogy lehet rájuk számítani, és mindig jelesre vizsgáztak emberségből, tapintatból, barátságból, szolidaritásból.
Te rengeteget dolgozol. Mi az, amit hajlandó vagy beáldozni ezért a munkáért? Mi az, amiért odaadnál bármit? Ezt akár már munkán kívül is vehetjük.
Hát, hogy odaadnék bármit, tehát nyilván az egészség, azért mindig rájövök, hogy az a legfontosabb. Olyan sokat szerintem ma már azért nem dolgozok, mint pár évvel ezelőtt, akkor ez rettenetesen nagy méreteket is öltött. Volt olyan korszakom, amikor szerintem munkaalkoholista nem voltam, egész egyszerűen imádtam ezt csinálni, és lehet, hogy túlvállaltam magam időnként. Hogy van-e olyan vágyam, szeretném, ha lenne családom, az egy fontos dolog. Én szerintem az egy iszonyatosan megtartó és fontos megérkezés az ember életébe, ha mindez már megtörténik. Hogy mindezért beáldoznám-e a karrierem, nem tudom. Nem is biztos, hogy szerencsés helyzet az, amikor ez dilemmát kell, hogy okozzon, mert szerintem a kettőnek meg kell férjenie normális esetben a kettőnek egymás mellett. Akkor lesz az egészséges, optimális és előremutató és komfortos mindenki számára. De biztos, hogy eljön az a kor, eljön az élethelyzet, az a fajta elégedettség, meg az a fajta igény a másik oldalon, hogy ha az embernek súlyoznia kell, akkor pontosan fogja tudni, hogy mi a dolga.
Mi a legnagyobb félelmed?
Hát én azért a betegségektől nagyon tudok félni. Nem mondom, hogy hipohonder vagyok, de jó lenne, ha elkerülnének a nagy betegségek, meg a környezetemet is. Nem. Ez a része azért, nem azt mondom, hogy aggaszt, de jó sok bajt, kiszolgáltatottságot, betegséget, törődöttséget láttam már, és ezt jó lenne elkerülni.
Miben hiszel? Van-e neked Istened?
Valamilyen formában van. Ugye egyszer megkérdezték erről a Churchillt, és azt mondta Churchill, hogy nagyon sok ember hivatkozik arra, hogy ismeri a Walesi herceget. Ezen embereknek a 99%-a még soha nem találkozott a Walesi herceggel. De ebből nem következik, hogy a Walesi herceg nem is létezik. Én valahogy így vagyok ezzel. Két típustól szoktam egy picit hátrébb lépni. Ha valaki fanatikus, illetve hogyha kérlelhetetlen, teljesen dogmatikus és engesztelhetetlenül a másik oldalon áll, és kizár mindent, még annak a lehetőségét is, hogy van bármilyen számunkra ma már, vagy ma még láthatatlan vezérlőelv, vagy rendezőelv, én azért ilyen értelemben középen állok, hogy van-e istenhitem, én konfirmáltam, a nagymamám nagyon vallásos volt, van, hogy kevésbé van, de egyáltalán nem zárnám ki, hogy ezek azért nem teljesen véletlenszerű dolgok, mint amik történnek velünk, miközben ebben azért tudok nagyon racionális is lenni. Tehát nem állítom, hogy én mondjuk az ezotéria felkent rajongója. Ezt is hozzá kell tennem.
Így a beszélgetés végéhez közeledve, ha egyetlen egyet üzenhetnél 2026 társadalmának, mi lenne az?
Hát ez nagyon nehéz kérdés. Hát Tolsztoj írta valahol, hogy mindenki a világot akarja megváltani, senki sem saját magát. Szerintem mindenki kezdje el saját magával, mindenki a saját portáján, a saját lelkével, a saját komfortérzetével, a saját cselekedeteivel kezdjen el számolni, próbáljon meg ilyen értelemben egy jó és eredményes mérleget vonni, és akkor szerintem, ha egyenként mindezeket a lépéseket megtesszük, akkor szerintem úgy össztársadalmilag sem leszünk annyira elveszettek. És hogyha például figyelünk a másikra egy picit, mert szerintem az egyik legfontosabb dolog az életben a figyelem, egy nagy magyar rendező azt mondta, hogy figyelem egyenlő szeretet. Ha figyelünk a másikra, akár csak meghallgatjuk, vagy akár csak a legprózaibb szituációkban is megpróbálunk emberek maradni, annak azért én hiszek abban, hogy lehet valami húzó ereje, hogy csak egy nagyon egyszerű példát mondjak, a minap, pár héttel ezelőtt mentem az opera mellett, és ott volt egy hajléktalan. És pénzt kért, én pedig, miután nem hordok magamnál készpénzt, tovább mentem. És nem az bántott, hogy nem tudtam neki pénzt adni, mert nem tudtam volna pénzt adni, lévén, hogy kártyákkal szoktam fizetni, soha nem tartok magamnál készpénzt, hanem ami engem nagyon megrendített saját magam viselkedését, illetően az a láthatatlanság. Nevezetesen, hogy én nem álltam meg, és nem kezdtem el vele beszélgetni, akár csak másfél mondat erejéig is, hogy miért nem adok pénzt. Akkor eldöntöttem, hogy ezt például soha az életben nem fogom többet elkövetni, hogy legalább egy biccentés erejéig azt tudjam mondani, hogy ne haragudj, de nem, mert nincs nálam készpénz. A láthatatlanság szerintem sokkal jobban fáj ezeknek az embereknek, mint sem az, hogy adsz pénzt vagy nem. Így nem lehet viselkedni, ez például nagyon-nagyon bánom, még akkor is, hogyha telefon volt a fülemen, nagyon-nagyon siettem, azt meg kellett volna tennem, hogy egyetlen egy mondat erejéig elnézést kérek, és azt mondom, ne haragudj, de nem tudok adni.
Bár a beszélgetés végéhez terveztem közeledni, de mivel utaltál rá, nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg, te is azt szoktad mondani, én is azt mondom, ha szeretnél válaszolni rá, válaszolsz, hanem nem. De mi a te viszonyod a pénzhez? Hogyan egyensúlyozol a materiális és a lelki világ között?
Hát szerintem az nagy kérdés a pénzzel kapcsolatban, hogy valaminek az eredményeként gondolsz rá, tehát a munkád eredményeként, egy teljesítmény végtermékeként gondolsz rá, vagy egy eszközként, hogy utána valamit elérj vele. Tehát ez felhasználhatóként van a fejedben. Nem tartom magam különösebben anyagiasnak, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem lenne fontos a pénz. A szabadság egy dolog miatt rettenetesen fontos, a szabadság miatt. Ha van az embernek megfelelő, biztonságot jelentő pénzösszege, az olyasfajta szabadságot jelent, és biztonságot jelent, de én a szabadságot húznám alá először, amely például a szakmai életében iszonytató nagy felszabadultságot tud eredményezni. Nevezetesen, hogy nem kell rossz kompromisszumokat kötnie, nem kell alávaló dolgokat csinálnia, és nem kell olyan dolgokat megtennie, amihez egyébként nem fűlik a foga. Jó dolog, ha az embernek van egy ilyesfajta szabadságfoka, és megvan az a fajta biztonságérzete, hogy ezzel az illúzióval, vagy ezzel az idillel tud élni.
A lehető legjobbakat kívánom neked, és köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Önök a Darkai Endrét hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.